A vendégem továbbra is dr. Hoványi Márton, a műgond hermeneutikai kör alapítója, a deepfake-ről, az AI-ról, korunkról beszélgettünk egy picit annak kontextusában, hogy 500-600 évvel ezelőtt hogyan reagáltak a hamis vagy nem autentikus dolgokra, és egy picit arra szeretnék most rátérni, hogy a komfortzónáknak milyen szerepe van az AI és a deepfake használatakor és befogadásakor. A kettőt érdemes szerintem egy picit külön szedni, és hogy a komfortzónának mennyi köze van az etikai vagy a morális érzékünkhöz, vagy a morális értékrendünkhöz.
Igen, azért, ugye, hogyha a gépekre gondolunk, és ugye ez is nagyon régi történet már, ott is megvan ez. Tehát most azért ki az, aki amikor beül mondjuk egy saját autóba, akkor azon gondolkodik, hogy a karburátor hogy működik, most éppen milyen szint, persze nyilván vannak mérnökök, hogy ezt gondolják végig egy egyszerűen balatoni útig is, de hogy összességében azért kevesen vagyunk azok, akik nem használjuk az eszközt, hanem folyamatosan a megértés fázisán keresztül visszük. És ez nagyon hasonlóan így van egy repülőnél, nagyon hasonlóan így van mindennél, amit megszokunk, hogy természetes. Az AI pont ilyen, hogy előttem van, tudom úgy nézni, hogy jó ég, ez micsoda szörny, ezt mi hoztuk létre, ez nem tudom, bármit megtehet, nem tudom, én nyilván magasabb kategória bizonyos szempont, mint egy autó, de mégiscsak valami, amit mi alkottunk meg. Csak már nincs fölötte kontrollunk. De van-e vajon kontrollom a fölött, amikor egy ugyanilyen gép tulajdonképpen már engem leuralva, mint egy fölém kerekedve visz előre, tehát amikor egyszer nem tudom megállítani mondjuk már, vagy nem tudok egy bizonyos folyamatot befolyásolni, elindul mondjuk egy nyomtatás, és nem tudom megszakítani a nyomdában, akkor mi történik? Akkor egy gép, amit én beprogramoztam, én indítottam el, már megy a maga útján, és ki lesz nyomva ezer példányban úgy, ahogy már nem akarom, mert közben rájöttem, hogy nem jó. Szóval az érzés, amikor maga alá teker tulajdonképpen egy gép, maga alá dönt egy folyamat, akkor ez nagyon hasonló ahhoz, amit az AI-nál tapasztalatunk szerintem meg right now. Most kell igazából azt végignézni, hogy mi is fog történni akkor, hogyha én ezt használom, és mi van akkor, amikor pedig befogadom, és immáron ő irányít, és én vagyok a passzív oldalon. Tehát amíg úgy figyelem, mint AI, addig aktív vagyok, amint elkezdek a ChatGPT-vel beszélgetni, és de érdekes, amit mondasz, és elkezdek figyelni rá, akkor pedig átlépek a passzív oldalra. De ez szerintem semmi baj nincs.
Mi a veszélye?
Hát a veszélye az az, amikor kritikátlanul el fogom fogadni, és azt gondolom, hogy ez a valóság. Ugye ez egy olyan...
De lehet így élni, hogy mindent kritikával kezelünk?
Nagyon fárasztó.
Nagyon. Tehát én ezt mondom egyébként, hogy a kritikus gondolkodásunk és a fizikai kapcsolódáshoz való viszonyunk vagy igényünk fog megváltozni, vagy már változik. Na de ez nem fárasztó?
De fárasztó, de ezért nehéz értelmiségének lenni, ha szabad egy ilyet megfogalmazni, mert tehát iszonyú fárasztó állandóan gondolkodni, meg kritikával kezdeni, és nem is tudjuk megcsinálni. Nyilván irreális az, hogy valaki állandóan és mindenen gondolkodjon, és minden tudatosan tegyen. Nem lehet. Muszáj bízni azért, hogy a mentális energiáinknak egy része fel tudjon szabadulni. De ugyanezt csinálom akkor, amikor a gyerekemet beadom az óvodába, ugyanezt csinálom akkor, amikor a másiknak azt mondom, hogy ott leszek, és tényleg ott leszek, és ő rám bízza magát. Szóval ezek mind olyan viszonyok, ahol egyszer meg spóroljuk azt az izgalmat, vagy azt az aggodalmat, amin végig szoronghatnánk amúgy, hogy most fog-e még égni a lámpa a következő egy percben, vagy működik-e még a mikrofon a következő szavamnál. Ezekben mind hitünk van, és bizalmunk van, ami nagyon masszív. Tehát valószínűleg az lesz, hogy be fogunk nézni nagyon sok dolgot, és hozzá fogunk szokni ahhoz, hogy van egy ilyen frusztráció, ami adódik, és nyilvánvalóan, mondom, szerintem ez a fajta digitális biztonságteremtő szolgáltatás, ez az egyik, ami megoldás, a másik pedig, hogy ezen a frusztráción átlépve bizonyos pontokon fogunk nagyon éles figyelemmel, vadász ösztönnel arra koncentrálni, ami a valóság kell, hogy legyen, mert az viszont mindent eldönt. Szóval ezt a dolgok, amiben el fogjuk engedni szerintem egyszerűen a valóságnak ezt a megkettőződtségét, én ezt sejtem.
Arról mit gondolsz, hogy az, aki alkalmazza a kritikus gondolkodást, és az, aki nem alkalmazza, közöttük az olló az nagyobbra nyílhat. Ez a társadalomban azért hozhat bizonyos feszültségeket, nem?
Hát ez egy ilyen klasszikus optimizmusra szerintem egy értelmiségének, amit most akarok mondani, de hogy hát én abban reménykedem, akkor így fogalmazom meg, hogy a tudatosság szintje növekedni fog. Tehát azért az, ahogy...
Mind a két oldalon.
Minden oldalon.
Vagy minden három, minden
összes oldalon. Ezen a területen. Tehát ma azért az, hogy a digitális térben mit lehet, vagy mit nem lehet megcsinálni, hogy hogyan van adathalászat, vagy hogy nem tudom, nyilván rengetegen benézünk egy csomó mindent, rákattintunk a linkekre, csomó tragédia származik ebből, oké, de azért kezd beszüremkedni egyre több ember életébe, hogy ami egyébként eléd van téve, az nem csak úgy lehet, hogy valaki a valóságon oda tette mondjuk egy órás plakátra, hanem lehet, hogy két embert egymás mellé raktak, akik soha nem álltak egymás mellett. Nem állítom ezt, hogy ez mondjuk a népességnek a 100%-ában jelen lenne, lehet, hogy csak a 30%-ában vagy a 20%-ában jelen, de ez több, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt. Akkor szerintem 5%-ban merült fel az, hogy egy órás plakáton nem csak a valóság jelenhet meg, hanem oda nem tartozó elemek is találkozhatnak. Szóval szerintem nem az egész társadalom fog átformálódni, de nőni fog a tudatos emberek rétege a társadalmon belül, akik gondolkodnak ebben a típusú problémában.
Ez tényleg optimista.
Nagyon.
Arról mit gondolsz, hogy az ipari forradalom az 1800-as évek közepén az megváltoztatta ugyancsak egyrészt a komfortzónánkat, másrészt a valósághoz való viszonyunkat. Ha nincs ipari forradalom, akkor a kritikus gondolkodásunk erősödik a mai napig, vagy elkényelmesedünk a megszokottban?
Szerintem ez minden generációnak a saját feladata, hogy megtalálja azt, hogy az adott környezetben, az adott fejlődési pozícióban hol kell neki újból a saját kritikai gondolkodás, a kritikai attitűdjét.
Ezt mindig újra kell építenünk.
Ezt mindig újra kell, és tehát az fárasztó persze, de az jó, hogy ugye egyszer élünk, és ebből a szempontból nem kell mondjuk 8-10-szer megcsinálni ezt. Tehát a lényeges az, hogy ezt mindenkinek meg kell csinálni. Ugye Richard Wagner teljesen ki volt akadva az ipari forradalom miatt, és azt mondta, hogy emiatt az emberek, az a munkás réteg, ami kialakul, ugye szórakozni járnak az operába. Ő meg nem akar szórakoztató műveket létrehozni, ő mindenki számára ingyenesé akarta tenni az operát, viszont oda nem szórakozni megyünk, hanem beülsz 4 órára a kényelmetlen bajrajti székbe, és neked ott feladatod van, neked ott művelődnöd kell azért, hogy szabad emberré válj, ami nem megy magától, hanem ez egy kőkemény munka. És aki szórakozni megy az operában, mondja Wagner, az ne jöjjön az én kompozíciómat meghallgatni. Szóval, hogy akkor is volt egy ugyanilyen 19. századi ellenállás, mondjuk a művészet egyik vezető egyénisége felől. Tehát ez újból és újból az értelmiségben, a kultúrában, a művészetben megfogalmazódik, hogy valamit lépni kell, mert ez a massza egyszerűen maga alá fog temetni bennünket. És ha nem teszünk ellene, akkor maga alá temet. És ugye az, ezek folyamatok, tehát senki nem gondolja az elején, hogy akkor ez most világméretű tendencia lesz, az egyszer csak az ipari forradalom kitermel egy munkásosztályt. Senki nem gondolja azt, hogy az AI nem tudom mit csinál, és aztán egy ponton mindenki használja az AI-t, és akkor már benne vagyunk ebben. Szóval mire rajta kapjuk magunkat, hogy ez már az életünk része, addigra már a kritikus gondolkodásnak legalább az értelmiségben ki kell alakulnia reakcióként, hogy tudja vezetni például az oktatáson keresztül, vagy más módon a társadalomnak legalább a neccesebb helyzetekben a döntéseit.
Szerinted, hogyha azt nézzük, hogy mindig egy vagy két lépéssel előrébb kell lennünk, tehát hogy most azt érzékelem abból, amit mondasz, hogy le vagyunk egy picit saját magunkhoz maradva, saját magunkhoz képes maradva. Ha azt vesszük, hogy a kritikus gondolkodásunk érett, akkor ezt hogyan lehet elkerülni, hogy lemaradjunk?
Nagyon kognitív, ahogy beszélünk erről a témáról, és szerintem kell a kritikus gondolkodáshoz ez, hiszen ez egy kognitív képesség is, de valójában szerintem ez a személyiségünket érintő kérdés. Tehát kell a személyiségnek egy olyan fajta flexibilitása, egy olyan fajta ruganyosság, ami ugye a reziliencia egyik komponense. Tehát nem elég az, hogy te éles elme vagy, kreatív elme vagy, aki tud váratlan válaszokat adni váratlan helyzetekre, hanem ahhoz, hogy tudjál egyáltalán kapcsolódni új típusú kérdésekhez, nagyon fontos, hogy ne fáradj el. Az elfáradás pedig, mint egy anyag elfáradására gondolok itt, mondjuk egy szövetnek az elfáradása, ami szakadáshoz vezethet, ugyanígy a személyiségben is ott van. Tehát azért kell az önismeretünkkel foglalkozni, az emberi kapcsolatainkat ápolni, azért kell az érzelmi intelligenciákkal is dolgozni a kogníció mellett, mert ez fogja megadni azt a lehetőséget, hogy elhajolni is tudjak, és ne csak törni egy új probléma felmerülésekor. Az nagyon kiélezett, hogy én mindig csak mondom a kritikát, mondom, unalmas is, aha, meg hogy közben életszerűtlen is. Ebből törés lesz egy ponton. Fontos, hogy tudjak ruganyossá is válni, ahhoz pedig a személyiségemnek az egyéb rétegét is gondozni és művelni kell.
Van egy zene, amire fölhívtad a figyelmem, még mielőtt elkezdtük a beszélgetést, és szeretném is meghallgatni, de a története az még érdekesebb, hogy itt a hamis gondolatával, vagy a hamisítás és az autentikustól való eltávolodás gondolatával kezdtük ezt a beszélgetést, és akkor ehhez köthető egy Mozart szonáta, ez a disztonancia szonáta. Hallgassuk meg, és utána beszélgessünk róla, jó?